Itt van a vonalban dr. Aszódi Attila, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanára. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Na hát ugye azt tartja izgalomban itt a nagy érdeműt, hogy elég nagy számú, közel 100 rengés rázta meg Békés vármegyét, és felmerülhetett a kérdés, hogy ez valamiféle emberi tevékenység, hát ha nem is okozója volt, de valamiféle beavatkozás által kiváltott, vagy én nem is tudom, majd mindjárt tisztázzuk, hogy mi jöhet itt szóba, ami nem valami természetes úton jelenlévő földrengés, hogy vannak ezek, hogyan működnek, és mennyire valósak ezek az állítások.
Igen, abszolút jogos a felvetés, és tényleg az a helyzet, hogy van némi izgalom a téma körül. Tehát az történt, hogy augusztusban nagyjából 8 nap alatt közel 199 darab földrengés pattant ki egy szűk négyszögben, ott Békés megyében, Szarvas, Gondoros, Mezőberény környékén, és hát furcsa mintázatot mutat ez a földrengés felhő. Szóval régóta van Magyarországon műszeres földrengés mérés és regisztráció, erre több ok miatt is szükség van, és van egy nagyon szép, nagy felbontású mérőhálózat, ami méri ezeket a földrengéseket, és 1-es, 2-es magnitudójú földrengéseket tudunk most már mérni több évtizede. A legújabb mérőhálózat még ez alá, a felbontás alá, energiafelbontás alá is be tud venni, és nem tapasztaltunk ilyesmit az elmúlt évtizedekben, hogy ilyen felhőszerűen egy ilyen nagyobb területre, ilyen nagyszámú földrengés esne ilyen rövid idő alatt. És ha az ember megnézi az irodalmat, akkor azt tapasztalja, hogy számos olyan emberi tevékenység van, ami kiválthat, triggerelhet földrengést. Tehát itt nem arról beszélek, hogy maga az emberi tevékenység okozza a földrengést. A feszültségek a földkirekben ott vannak természetes folyamatok következtében, de vannak, lehetnek olyan emberi beavatkozások, amelyek ezeknek a feszültségeknek a kipattanásához vezetnek, és ezáltal földrengést váltanak ki. Még a földrengéseket annyit érdemes hozzátenni, hogy az is furcsa bennük, hogy nem nagy mélységben vannak, tehát ezek mind 6 és 20 kilométer között pattantak ki. És persze van egy csomó kicsi 2-es és 3-as magnitudó közötti értékű közöttük, de van 4-es, 4,1-es magnitudójú rengés, tehát ezek már eléggé jelentősek, és bizony az emberek is érezték már ezeket a nagyobb rengéseket, kamerák rögzítették őket, tehát hogy mindenképpen olyan dolog, ami nem csak a műszerek által érzékelhető, hanem az emberek által is. Ha ebből nagyobb lenne, akkor akár épületkárok is lehetnének, és hogyha tényleg emberi tevékenység váltja ki, akkor az elővigyázatosság elve szerint érdemes ezt a dolgot megvizsgálni, és úgy tovább menni ezekkel az emberi tevékenységekkel, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mit is csinálunk valójában.
Még azt érdemes lehet tisztázni, hogy ez természetes körülmények között létrejött földrengéseknél ez a mintázat nem jellemző. Tehát, hogy ilyen gyakorisága...
Így van.
Vagy pusztán az, hogy eddig nem volt nálunk, ez keltette fel a figyelmet.
Jó, tehát tud olyan földrengés lenni, amikor egy nagyobb rengés kipattan, és utána nagyon sok utórengés történik, ez általában egy törésvonal mentén jön létre. Ilyen lehetséges, nagyobb rengéseknél ez tipikus, de itt nem ilyen rengésről volt szó, és Magyarországon tényleg nem tapasztaltunk ilyet. Ez a felhőszerű eloszlás rövid idő alatt ebben a ilyen léptékben sokkal inkább azokra az eseményekre jellemző, amit már említettem, hogy ember által kiváltott tevékenység következtében jön létre ez a sorozat.
Ezek mik lehetnek? Tehát milyen ilyen típusú tevékenység az, ami ezt tudja triggerelni, ezt a jelenséget, és mi az, ami esetleg már látszik, hogy a térségben valóban folynak ilyen munkák, gondolom ez valamilyen talajmunka meg fúrással összeköthető dolog lesz, tehát hogy mennyire látszik az, hogy erre jó esély van, hogy tényleg ez történik.
Igen, tehát kezdjük onnan, hogy úgy általánosságban mi lehetséges. Nagyon sok emberi tevékenység van olyan, ami kiválthat rengéseket. mélyművelési bányászattól kezdve nagy víztározóknak a létesítéséig, amikor nagyon nagy súllyal terhelik meg ezeket a rétegeket, ez is kiválthat rengéseket. Kőolaj és földgáz kitermelés, illetve ennek a serkentése szintén kiválthat rengéseket, geotermikus energia kitermelése és ennek a serkentése, víz lesajtolása, vagy más közegeknek a mérítegekbe való lesajtolása, akár még a például széndioxidnak a mérítegekbe való lesajtolása, ezek mind kiválthatnak ilyen ember által indukált földrengéseket. Na most itt természetesen nem ilyen nagy spektrumról van szó. Őszintén szóval két dolgot lehet most itt gyanítani, ami ott Békés megyében zajlik. Az egyik a szénhidrogén kitermelés. Ugye van egy nagy Corvinus projekt, ami elsősorban földgáz kitermelését célozza. Itt nagyobb mélységekbe, akár 4 km mélységbe is le akarnak menni. És ugye Magyarországon a könnyen kitermelhető földgázkészletek már kitermelésre kerültek, tehát ahogy nagyon sok helyen a világon, Amerikában, máshol is, ma már bonyolultabb technológiákat is alkalmazni kell ahhoz, hogy nagyobb mélységű földgázhoz hozzá lehessen férni. Itt például a frackingre gondolok, tehát a rétegrepesztésre, amikor a kőzetbe jobban bezárt földgázhoz akarnak hozzáférni. Tehát ilyen típusú tevékenység, földgázkitermeléshez kapcsolódó rétegrepesztés lehet olyan, ami kiválthat földrengéseket. A másik a geotermikus energiának a hasznosítása, amire szintén van most egy nagyobb program. Energiapolitikailag teljesen helyes, hiszen hogyha földgázt tudunk kiváltani geotermikus energiával, akkor ennyivel kevesebb földgázt kell importálni, úgyhogy ez energiapolitikailag mindenképpen helyes lépés. A kérdés az, hogy lehet-e ezt jól, biztonságosan csinálni. Magyarországon számos olyan létesítmény van, ami geotermikus energiát hasznosít, és ez biztonságosan teszi már régebb óta, tehát vannak jó tapasztalatok, de ugyanakkor látunk a világban olyan geotermikus energiaprojekteket, amelyek kiváltottak földrengéseket, sőt, olyat is látunk, ahol magát a projektet törölni kellett, mert olyan nagy számú földrengést váltott ki, hogy nem tartották biztonságosnak a tovább üzemeltetését. Tehát sajnos van erre példa, emiatt is indokolt az, hogy ebben a kérdésben itt most óvatosabbak legyünk. A 2000-es évek elején a leghíresebb eset Bázelhez kötődik, Svájchoz, ahol egy nagy városi léptékű geotermikus energiahasznosítási projektet terveztek, de a történelem megőrizte azt az ismeretet, hogy az 1300-as években volt egy nagy földrengés ott, ami elpusztította a várost, ezért aztán úgy álltak neki a kérdésnek, hogy egy mérőrendszert telepítettek és figyelték, hogy a kutak megindításakor, az injektálás megindításakor mi történik, és ott bizony nagyon nagy számú földrengés pattant ki. Ezek kisebbek voltak, mint ez a magyarországi, 2-3 magnitudú körüliek, de aztán néhány hónap alatt 13 000 földrengés pattant ki, úgyhogy ott a kitermelés megállított, és aztán végül is ezt az erőművet nem is valósították meg. Tehát, ahogy mondom, vannak olyan példák, amelyek miatt indokolt az óvatosság, és én azt gondolom, hogy itt is ezt kellene tenni, felmerültek új ismeretek, ez a nagyszámú földrengés mindenképpen ebbe a kategóriába tartozik, hogy ezt érdemes megvizsgálni, és aztán tovább menni, hogyha ezekre a vizsgálatokra eredmények, megnyugtató eredmények születtek.
Igen. Ez fordítva működik? Tehát egy adott beruházásnál azt lehet esetleg vizsgálni, hogy lehet-e valami ilyesmi hatása, és főleg az irányát tekintve, hogy merre fejtheti ez ki? Ezt csak azért kérdezem, mert hogyha ugye van egy atomerőművünk, meg lehet, hogy lesz egy második blokkja is, az azért nem megnyugtató, hogyha ezt nem lehet kalkulálni, és valahol esetleg olyan munkák folynak, amik pont arra felé terelnek egy olyan rengést, vagy földmozgást, ami esetleg veszélyezteti annak a létét, működését?
Ez egy nagyon jó kérdés, és akkor válasszuk ketté. Tehát egyrészt az, hogy lehet-e ezt monitorozni és észrevenni, hogyha emberi tevékenységhez kötődik, erre mindenképpen az a válasz, hogy igen, lehet. Tehát egy beruházásnál abszolút lehetséges ilyen mikroszerzikus mérőállomásokat telepíteni, és hogyha összerendelem időben, hogy milyen beavatkozást teszek, és figyelem ezeket a szerzikus jeleket, akkor abból egy csomó mindenre lehet következtetni. Itt most ebben a konkrét ügyben ugye nem tudjuk, hogy akár a mezőberényi geotermikus kútnál, akár máshol történt-e mostanában olyan beavatkozás, amihez ez köthető. Hozzáteszem, hogy sajnos az is elképzelhető, hogy egy ilyen jelenség évekkel később jelentkezik, tehát bevittem plusz energiát, ami aztán évekkel később triggereli a földrengést. Itt ugye volt egy pici rengés, és aztán fél órával később a 4-es magnitudójú rengés, és utána már a 4-es magnitudójú rengés lehet, hogy ilyen láncolatként kiváltotta az összes többit. Szóval az időbeli összerendelés nem mindig működhet, de számos olyan projektet látunk az irodalomban, ahol ilyen közvetlen méréseket végeztek, és annak ezeknek a méréseknek az eredményei alapján futtatták tovább a projektet. Na most a kérdésnek a másik része, hogy ez most Paks vonatkozásában milyen hatásokkal bír, erre azt tudom mondani, hogy egyrésztről maga ez a Békés-megyei terület, ami itt most érintve van, ez meglehetősen távol van a paksi telephelytől, légvonalban 150 kilométer. Önmagában a távolság itt nem elegendő védelem, de látni kell, hogyha megnézzük a magyarországi vetőknek a térképét, hol húzódnak azok a zónák, amelyekben elmozdulásra, tehát földrengés kipattanására lehet számítani, akkor azt lehet látni, hogy ez a terület nem amellett a szerkezet mellett van, ami Paks mellett is elhúzódik. Tehát, hogyha mondjuk ennél a Békés-megyei területnél most holnap után kipattanna egy a 4-es magnitudójúnál nagyobb rengés, akkor nem kell arra számítani, hogy a Paks alatti terület jelentősebben megrázódna. Tehát mindenképpen ez fontos dolog, hogy az érintett terület messze van az erőműtől, ez a földgáz, illetve geotermikus energia kitermelési tevékenység nem az erőmű közvetlen környezetében zajlik. És az utolsó dolog, amit említenék, hogy amikor a Paksi telephelynek a földrengés veszélyeztetettségi vizsgálata történt több lépésben, akkor Magyarország teljes területe a vizsgálat alá volt vonva, és nem csak a magyarországi területek, hanem távolabbi területek is, amelyek sokkal aktívabbak, mint Magyarországon bármelyik terület. Tehát itt akár Horvátországot, akár Romániát nézem, vagy Törökországot, ezeken a területeken vannak olyan régiók, amelyeknek a földrengés aktivitása sokkal nagyobb, mint Magyarországon bármi, de Magyarországon is mondjuk a legaktívabb ott a Móriárok környéke. Szóval ezeket mind figyelembe vették a szeizmikus inputoknak az összeállítása során, és így került meghatározásra az a földrengés, amit aztán utána az erőmű méretezésénél figyelembe kell venni. És nagyon fontos azt érteni, hogy amíg egy családi házat nem méreteznek földrengésre Magyarországon, addig az atomerőművet kötelező földrengésre méretezni. Tehát egészen nagy a Paks mostani blokkjainál a 10.000 évente előforduló földrengésre, a Paks 2 blokkjainál meg a 100.000 évente előforduló földrengésre kötelező méretezni a létesítményt. Tehát meg van erősítve a létesítmény arra, hogy ezeket a szeizmikus hatásokat el tudja viselni. Tehát ez egy nagyon nagy különbség a normál polgári létesítmények, lakóházak, irodaházak és az atomerőmű között sokkal nagyobb földrengést ki tud bírni. Tehát ezért én azt mondom, hogy a Békés-megyei rengések nem adnak új információt a Paksi telephely földrengés veszélyeztetettségével kapcsolatban, és nem helyezik új kontextusba az ottani dolgokat, mert hogy meglehetősen nagy földrengésre eleve méretezni kell, és méretezik az atomerőművet, de ott a Békés-megyei területen mindenképpen további vizsgálatok és megfontolt óvatosság szükséges ahhoz, hogy ezek az ipari emberi tevékenységek tovább folyjanak.
Még egy utolsó kérdés, ami nem szorosan, de azért szervesen kapcsolódik a témánkhoz, hogy látszik-e valami bíztató olyan technológiai áttörés, vagy valami, amivel a földrengések előrejelezhetőségének a pontossága, precizitása változhat. Mi látszik most?
Rengeteget fejlődött ez a terület, de ugye van ebben egy óriási bizonytalanság, és egyszerűen a természetes folyamatokból eredően tökéletesen megmondani azt, hogy mikor, hol és mekkora földrengés pattan ki, ezt nem lehet megmondani. A különböző vizsgálatok, műholdas vizsgálatok, műszeres mérések, mikroszenzikus mérőhálózat által adott információk, ezek sokat tudnak a bizonytalanságokon csökkenteni, de azt a három információt, hogy hol, mikor és mekkora földrengés pattan ki, egyszerre mind a hármat, ezt a tudomány nem tudja megmondani, egyszerűen a természetben lévő folyamatok miatt. Lehet szeizmikus veszélyeztetettséget megállapítani, meg lehet mondani, hogy hol, mekkora a veszély, és ahogy az előbb mondtam, az atomerőmű példáján lehet egy szeizmikus veszélyre létesítményeket méretezni, de azt nem fogjuk tudni megmondani, hogy 2033. január 32-én fog majd kipattanni valahol egy földrengés, nincsen olyan módszer, ami ezt meg tudná mondani.
Értjük. Professzor úr, nagyon szépen köszönjük, sok mindent megtudtunk erről a témáról. Jó munkát és szép napot kívánunk a továbbiakban.
Én is köszönöm.
Viszonthallásra
minden. Én is köszönöm, jó munkát, viszonthallásra.
Dr. Aszodi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárával beszélgettünk a földrengésekről, és arról, hogy hogyan lehet esetleg beindítani mesterségesen egy ilyet.